Láng fölé tartottam a lapokat, hiába. Figyelmesen végigolvastam a John Ferguson harmadik felvonását. Van benne egy csodálatos hátborzongató jelenet. A félcédulás Clüty John egymagában üldögél és motyog-motyog, s a végén az ifjú Ferguson nekivág, hogy felkutassa húga megrontóját. Remek jellemábrázolás, de nem hinném, hogy Poirot az irodalmi ízlésemet akarta volna csiszolni. S aztán, ahogy tovább lapoztam, egy szelet papír hullott ki a könyvből. Felismertem Poirot kézírását. Beszéljen az inasommal, George-al. No, ez már valami. A rejtjel kulcsa, ha a rejtjelről van szó, biztosan George-nál lehet. Fel kell kutatnom a címét, és el kell mennem hozzá. De hátra volt még a szomorú feladat, drága barátom elhantolása. Ez volt az első hely, ahol megszállt Angliában. Maradjon hát itt mindörökre. Azokban a napokban Judit nagyon kedves volt hozzám. Rengeteg időt töltött velem, segített az ügyintézésben. Szelíd együttérzéssel viseltetett irántam. Elizabeth Cool és Boyd Carrington is nagyon kedvesek voltak. Elizabeth Cool nem volt annyira lesújtva Norton halálától, mint ahogy vártam. Lehet, hogy fájt neki a dolog, de eltitkolta. Így hát befejeztetett. Igen, le kell írnom, el kell mondanom. A temetés véget ért. Leültem Judittal, hogy megtervezzük a jövőnket. Judit azt mondta, tudod, kedves, akkor én már nem leszek itt. Nem leszel itt. Nem leszek Angliában. Rámeredte. Eddig nem akartam szólni, papa. Nem akartam, hogy még jobban elkeseredj. De most már tudnod kell. Remélem, nem haragszol meg érte. Tudod, Afrikába megyek doktor Franklinnel. Kitörtem. Az lehetetlen. Nem tehet ilyet. Az emberek pletykánának. Angliában lehetett az asszisztense, főleg amíg Mrs. Franklin élt, de elmenni vele Afrikába az egészen más. Képtelenség. Egyszer s mindenkorra megtiltom. Judit nem tehet ilyet. Nem szakított félbe, hagyta, hogy befejezzem. Akkor halványan elmosolyodott. De drágám, mondta, én nem az asszisztense leszek Afrikában, a felesége. Ez megadta a kegyelemdöfést. Hát a Lerton, dadogtam. Judit derülni látszott. Semmi közöm hozzá, meg is mondtam volna neked, ha nem haragítasz fel annyira. Meg aztán azt akartam, hogy gondolj, most gondolj, amit akarsz. Nem akartam, hogy tudj Johnról. De hát valamelyik este megcsókolt az erkélyen, láttam. Judit türelmetlenül legyintett. Ó, igen, aznap este nyomorultul éreztem magam. Előfordul. Te igazán tudhatod. Nem mehetsz hozzá ilyen hamar, mondtam. De igen, vele akarok menni, és te mondtad, hogy így könnyebb. Nincs értelme várnunk, most már nincs. Judit és Franklin. Franklin és Judit. Meg tudják-e érteni, hogy mire gondoltam, mi járt már egy ideje a fejemben? Judit üveggel a kezében. Judit, aki ifjú, szenvedélyes hangján kijelenti, hogy a haszontalan életek adjanak utat a hasznosaknak. Judit, akit szeretek, és akit Poirot is szeretett. A két ember, akit Norton látott, Judit és Franklin lett volna. De akkor... Nem. Ez nem lehet igaz. Judit nem. Franklin talán. Furcsa, könyörtelen ember. Ha egyszer elszánta magát, újra és újra gyilkolni fog. Poirot beleegyezett, hogy Franklin megvizsgálja. Miért? Mit mondott neki? De Judit nem. Az én szép, komoly, fiatal Juditom nem. És mégis. Milyen fura tekintetet vetett rám Poirot. Milyen különös szavakat használt. Lehet, hogy azt mondaná, ereszik le a függönyt? Hirtelen új gondolatom támadt, rettenetes. Lehetetlen. Az X-ről szóló történet csak mese volna. Poirot azért jött Steelesbe, mert tragédiát sejtett a Franklin családban. Azért jött, hogy szemmel tartsa Juditot. Ezért nem mondott el semmit, mert X története csak mese, kitalálás. És a tragédia igazi főszereplője Judit volna a lányom? Otello. Az Otellót vettem le a könyvasztalkáról, Mrs. Franklin halálának előestéjén. Ez lenne a megoldás? Judit, mondta akkor valaki, olyan, mint a névrokona lehetett, mielőtt levágta Holofernes fejét. Judit, aki gyilkosságra készült. 19. fejezet. Ezeket a sorokat már Eastbourne-ben írom. Azért jöttem Eastbourne-be, hogy meglátogassam George-ot, Poirot hajdani inasát. George hosszú évekig szolgált Poirot-nál. Nagyszerű inas volt, a gyakorlat embere, mentes minden képzelő erőtől. A tényeket szó szerint vette, és nyilvánvaló értékük szerint ítélte meg. Szóval elmentem hozzá, beszámoltam neki Poirot haláláról, és George pontosan úgy reagált, ahogy George-tól elvárta az ember. Elszörnyedt, kétségbe esett, de mindezt nagyon ügyesen titkolta. Ugye, hagyott magánál üzenetet? Kérdeztem később. George azonnal reagált. Önnek, uram? Nem, legalábbis nem tudok róla. Meglepődtem. Kértem, hogy gondolkodjék egy kicsit, de nem tudott többet mondani. Végül így szóltam. Úgy látszik, tévedtem. Hát mindegy. Sajnálom, hogy nem volt mellette utolsó perceiben. Én is sajnálom, uram. Persze, ha egyszer beteg az apja, hát el kellett jönnie. George nagyon furcsán nézett rám. Bocsánat, uram, de nem egészen értem. Azért jött el, hogy ápolja az édesapját, nem? Én nem akartam eljönni, uram. Monsieur Poirot küldött el. Elküldte? Leesett az állam. Nem úgy értem, hogy elbocsátott, uram. Azt mondta, később majd visszahív. Az ő kívánságára jöttem el, de addig is, míg idős apám mellett voltam, megfelelő díjazásban részesített. De miért, George? Miért? Nem tudnám megmondani, uram. Nem kérdezte meg? Nem, uram. Nem tartottam helyén valónak, monsieur Poirot-nak mindig megvoltak a saját elképzelései. Nagyon okos úriember volt, uram. Úgy tudom, nagyon tisztelték. Persze, persze, mormoltam szórakozottan. Nagy gondot fordított a ruhájára, bár egy kicsit külföldiesen öltözött, ha érti, mire gondolok, uram, de hát érthető is, hiszen külországi úriember volt, aztán a haja meg a bajusza, az a híres bajusz. Eszembe jutott, milyen büszke volt rá, és újra belém hasított a fájdalom. Bizony nagy gondot fordított a bajuszára, folytatta George. Nem hordta divatosan, de illet hozzá, ha érti, mire gondolok, uram. Pontosan értettem. Az a gyanúm, hogy azt is festette, akár csak a haját, ugye? Kérdeztem gyengéden. A bajuszát színezte egy kicsit, de a haját nem. Legalábbis mostanában. Ostobaság, mondtam. Holló fekete volt, olyan természetellenesen festett, akár egy paróka. George bocsánat kérőn köhögött. Elnézést, uram, valóban paróka volt. Monsieur Poirot-nak elég sok haja kihullott az utóbbi időben, ezért parókát viselt. Milyen furcsa, gondoltam, hogy valakiről többet tudjon az inasa, mint a legjobb barátja. Visszatértem a kérdésre, mely a legtöbb gondot okozta nekem. Fogalma sincs róla, miért küldte el magát Monsieur Poirot. Gondolkodjon, ember, gondolkodjon! George gondolkodni próbált, de ez szemlátomást nem volt erős oldala. Csak azt hihetem, uram, mondta végül, hogy azért bocsátott el, mert fel akarta fogadni Curtist. Curtist? Miért akarta volna felfogadni Curtist? George újra köhögött egyet-kettőt. Hát, igazán nem tudom, uram. Nem látszott különösebben, elnézést, fényes koponyának, uram. Fizikumra erős volt persze, de nem gondoltam volna, hogy Monsieur Poirot kedvelte a fajtáját. Azelőtt ápoló volt egy elmegyógyintézetben, úgy tudom. Rámeredtem George-ra. Curtis. Tehát ezért nem mondott el Poirot semmit. Curtis az egyetlen ember, akit nem vettem számításba. Igen, és Poirot hagyta, hogy a stílusi vendégek között keressem a titokzatos X-et, de X nem vendég volt. Curtis. ápoló egy elmegyógyintézetben. Nem olvastam-e valahol, hogy az elmegyógyintézeti betegek gyakran ott maradnak, vagy visszamennek maguk is ápolónak? Egy szótlan, különös, bamba tekintetű férfi, aki valami elferdült ösztöntől vezérelve gyilkolhat is. De akkor... Nos, nagy kő esnék le a szívemről. Curtis? Utóírat. Arthur Hastings kapitány jegyzete. Az itt következő kézirat 4 hónappal barátom Hercule Poirot halála után jutott birtokomba. Értesítést kaptam az egyik ügyvédi irodától, hogy menjek be hozzájuk. Lepecsételt csomagot nyújtottak át, kliensünk néhai monsieur Hercule Poirot akaratának megfelelően. A kézirat szövege a következő. Hercule Poirot kézirata. Monsieur ami, amikor e szavakat olvassa, én már 4 hónapja halott leszek. Sokáig tanakodtam, hogy leírjam-e mindezt, de végül úgy döntöttem, hogy valakinek meg kell tudnia az igazságot a második Stileszi ügyről. Azt a véleményemet is megkockáztatom, hogy maga közben már a legelképesztőbb teóriákat állította fel az esettel kapcsolatban, s talán fájdalmat is okoz maga magának. De hadd mondjam meg, könnyen kideríthette volna Monami az igazságot. Minden segédeszközt megadtam hozzá. Ha még nem derítette ki, az azért van, mert túlságosan becsületes és egyenes a jelleme. A végén csak úgy, mint kezdetben. De azt minden esetre tudnia kellene, ki ölte meg Nortont. Még ha nem sejti is, hogy ki végzett Barbara Franklinnel. Az utóbbi lehet, hogy megrázkuttatást okoz magának. Hogy az elején kezdjem, oda hívtam Stilesbe. Azt mondtam, hogy szükségem van a segítségére, így is volt. Azt mondtam, maga lesz az én szemem és fülem. Ezt is komolyan gondoltam, nagyon komolyan, persze nem úgy, ahogy maga képzelte. Azt akartam, hogy lássa, amit láttatni, és hallja, amit hallatni akarok magával. Panaszkodott Serami, hogy nem fair módon tálalom magának az esetet. Nem mondom el, amit tudok, vagyis nem nevezem meg X-et. Igaz. Ezt kellett tennem, ha nem is azért, amivel megindokoltam. Hamarosan látni fogja az okát. Most pedig vizsgáljuk meg az X ügyet. Odaadtam magának néhány eset kivonatát. Rámutattam, hogy mindegyikben világosnak tűnik, hogy a megvádolt vagy meggyanúsított személy valóban elkövette a kérdéses bűntényt, hiszen nem volt másik megoldás. Utána rátértem még egy fontos tényre, hogy X minden esetben ott volt a tett színhelyén, vagy valamilyen úton módon benne volt a dologban. Maga rögtön arra a következtetésre jutott, amely paradox módon igaz is, meg nem is. Kijelentette, hogy X követte el mind az 5 gyilkosságot. De, barátom, a körülmények kimutatták, hogy mindegyik esetben, vagy majdnem mindegyikben, csak is a gyanúsított követhette el a bűntényt. Akkor viszont kérhetné, mire magyarázzuk X szerepét. Nehezen képzelhető el, kivéve természetesen a rendőrségi és jogász embereket, hogy valakinek 5 gyilkossághoz köze legyen. Ilyesmi, érti, nem fordul elő. Nincs olyan ember, aki csak úgy elmondhatja, nos, ami azt illeti, én 5 gyilkost ismertem. Nem. Nem, Monami, ez lehetetlen. Egy szóval levonhatjuk azt a roppant érdekes következtetést, hogy a katalízis esetével állunk szemben. Vegyi folyamat 2 anyag között, amely csak egy harmadik jelenlétében zajlik le, de ez a harmadik anyag nem vesz részt a reakcióban, változatlan marad. Ez a helyzet. Ha X valahol megjelent, ott gyilkosság történt, de X sohasem vállalt tevékeny részt a gyilkosságból. Rendkívüli, abnormális szituáció. Rögtön láttam, hogy pályán végén a tökéletes bűnözővel hozott össze a sors, akinek olyan a módszere, hogy sohasem lehet elítéltetni gyilkosságért. Megdöbbentő volt. De persze nem eredeti. Voltak már párhuzamos esetek. És itt jön az első kulcs, amit hátrahagytam, az Otello. Itt találhatjuk ugyanis X remekül jellemzett eredetiét, Iago, a tökéletes gyilkos. Desdemona halála, még Otellójé is, Iago lelkén szárad, ő tervezte el, ő hajtotta végre. És ő mégis kívül maradt, ő rá senki sem gyanakszik, vagyis hát ez is elképzelhető lett volna. De a maguk nagy Shakespeare-je barátom saját művészete dilemmájával került szembe. Hogy leplezze Jágót a lehető legszerencsétlenebb fogásra kényszerült, a kendő, olyasmire, ami egyáltalán nem illett Jágó módszeréhez, olyan baklövésre, amit úgy érezzük, Jágó sohasem követett volna el. Igen, Jágó tökélyre viszi a gyilkosság művészetét. Semmi nyílt utalás. Ő mindig visszatartja az embereket az erőszaktól, borzadva utasítja el a pletykát, melyet saját maga terjeszt. Ugyanezzel a módszerrel találkozhatunk a John Ferguson ragyogó harmadik felvonásában, ahol a féleszű Flutie John másokat bír rá, hogy öljék meg a férfit, akit ő gyűlöl. Milyen nagyszerű pszichológia. És most jól értsem meg, Hastings. Mindenki potenciális gyilkos. Előbb-utóbb mindenkiben feltámad, ha nem is az akarat, de a vágy, hogy öljön. Hányszor hallja az ember? Úgy feldühített, hogy meg tudtam volna ölni. Meg tudtam volna ölni B-t, amiért azt mondta. Olyan mérges voltam, hogy meg tudtam volna ölni. És ez szó szerint így is van. Az embernek az ilyen pillanatokban teljesen tiszta a feje. Szeretné megölni Y-t, Z-t, de nem teszi meg. A vágyhoz hiányzik az akarat. A kisgyermekekben már nem működik ilyen jól a fék. Ismertem egy fiúcskát, akit egyszer felbosszantott a kis cicája. Azt mondta neki, maradj nyugton, vagy fejbe verlek, és meghalsz. Úgy is tett. És egy perc múlva mérhetetlen megdöbbenéssel látta, hogy a cica nem tér életre, hiszen érti, a gyermek voltak éppen imádta a cicáját. Egy szóval mindnyájan potenciális gyilkosok vagyunk, ebben állt X művészete. Nem vágyat ébreszteni, hanem megtörni az egészséges, becsületes ellenállást. Hosszú gyakorlat előzhette meg a sikert. X mindig tudta, milyen szóra, milyen kifejezésre van szükség, sőt, milyen hanglejtésre, amely sugallja is a dolgot, és meg is erősíti a gyenge pontokat. Meg lehet csinálni. Anélkül, hogy az áldozat gyanút fogna. Nem hipnózis ez, a hipnózisnak itt nem lenne sikere. Ármányosabb, gonoszabb annál. Uralkodás az ember erején, nehogy összevarja a szakadást, hadd táguljon. Felszínre hozza az ember legjobb tulajdonságait, hogy társuljanak a leggonoszabbakkal. Maga tudja, Hastings, hiszen magával is megtörtént. Gondolom érti már, mit jelentettek sokszor bosszantó és zavarba ejtő megjegyzéseim. Amikor azt mondtam, gyilkosság van készülőben, nem egyetlen gyilkosságra gondoltam. Megmondtam, milyen céllal utaztam Stilesbe. Azért vagyok itt, mondtam, mert büntény készül. Csodálkozott, hogy olyan biztos vagyok benne, pedig biztos lehettem, mert én készültem gyilkolni. Igen, barátom. Furcsa, nevetséges és iszonyú. Én, aki nem helyeslem a gyilkosságot, én, aki sokra tartottam az emberi életet, gyilkossággal vetettem véget pályámnak. Lehet, hogy azért kerültem ilyen szörnyű dilemmába, mert túlontúl önelégült voltam, túlontúl sokat adtam a becsületre. Mert tudja, Hastings, két oldala van a dolognak. Mindig az volt a kötelességem, hogy védjem az ártatlant. Akadályozzam meg a gyilkosságot, és ez volt az egyetlen módja. Legyen nyugodt, a törvény sohasem sújthatott volna le X-re. Biztonságban volt. Semmilyen lángelme, még az enyém se győzhette volna le másképp. Mégis haboztam, barátom. Láttam, hogy mit kell tennem, de nem bírtam rászánni magam. Olyan voltam, mint Hamlet. Egyre halaszgattam a gyilkos napot. Aztán megtörtént az első próbálkozás Mrs. Luttrell-lel. Kíváncsi voltam, Hastings, hogy működésbe lép-e a híres hajlama a nyilvánvaló dolgok iránt. Nyertem. Első reakciója az volt, hogy halványan bár, de gyanúsít, tudta Nortont, és eltalálta. Norton volt az. Igen, Norton volt ez a jelentéktelen ember. Ezzel azt hiszem, nagyon közel járt az igazsághoz. Gondosan áttanulmányoztam az életrajzát. Egyetlen gyereke volt egy basáskodó gőgös asszonynak. Semmi tehetsége sem volt hozzá, hogy érvényt szerezzen akaratának, vagy másokra rákényszeríthesse. Mivel bicegett, az iskolai sportversenyben sem vehetett részt. Nagyon fontos volt, hogy elmondta nekem, Nortont egyszer kinevették az iskolában, mert elájult, egy döglött nyúl láttán. Ez bizonyára mély nyomot hagyott benne, nem bírta a vért, az erőszakot, és ez a presztízsébe került. Lehet, hogy tudatalatt arra várt, egyszer majd bátor és könyörtelen lesz, és így köszörüli ki a csorbát. Gondolom, már fiatal korában észrevette, milyen hatással van az emberekre. Türelmesen végighallgatott mindenkit. Csöndes, szeretetreméltó emberke volt. Kedvelték, de nem sokat törődtek vele. Először zokon vette, majd kihasználta ezt. Rájött, milyen nevetségesen, könnyen lehet hatni az emberekre egy-egy jól megválasztott szóval, a megfelelő időben alkalmazott buzdítással. Az egyetlen tennivaló, na már most az volt, hogy kitapasztalja őket, megismerje gondolataikat, titkos vágyaikat, viselkedésüket. Megérti-e Hastings, hogy az ilyen felfedezés a hatalom tudatával töltheti el az embert? Itt van ő, Stephen Norton, akit mindenki kedvel és lenéz, és aki rá tudja bírni őket, hogy azt tegyék, amit nem akarnak, vagy jó jegyezze meg, csak gondolják, hogy nem akarnak. Elképzelem, ahogy tökéletesíti a hobbiát, és ahogy egyre jobban kifejlődik benne a beteges vágy, hogy mások kövessenek el erőszakos tetteket. Olyasmit, amire ő fizikailag képtelen, és ezért a többiek kigúnyolják. Igen, a hobbi nő, növekszik, és a végén szenvedélyé szükségletté válik. Kábítószerez Hastings kábítószer, mely ugyanúgy felébreszti a vágyat, mint az ópium vagy a kokain. Norton a szelíd, szeretetreméltő emberke lelke mélyén szadista lett. Imádta, ha fájdalmat, lelki kínokat okozhat. Az ilyesmi nem is olyan régen még járványként terjedt a világon. Evés közben jön meg az étvágy. Két démont is táplált ez a mánia, a szadizmus és a hatalom démonát. Norton élet és halál ura lett. Mint a többi kábítószer élvező, ő is egyre kábítószer után kutatott. Sorra szedte áldozatait. Biztos vagyok benne, hogy jóval több esete volt, mint az az öt, amelyet kinyomoztam. Mindig a megszokott szerepet játszotta. Ismerte Etheringtont. Egy nyarat Rix falujában töltött, és iszogatott is Rix-szel a helyi kocsmában. Egy hajóúton összeakadt Freda Clay-vel, s megerősítette a lány fél meggyőződését, hogy öreg nagynénje halála mindenképpen hasznos volna, a néni megszabadulna szenvedéseitől, rá pedig gazdag, gondtalan élet várna. Barátja volt a Lichtfield családnak is, s ha vele beszélt, Margaret Lichtfield hősnek képzelte magát, aki kiszabadítja húgait az életfogytiglani börtönből. De nem hiszem, Hastings, hogy bármelyikük is megtette volna magától, amit tett, Norton hatása nélkül. És most elérkeztünk a Steelers-ben lezajlott eseményekhez. Egy ideje már a nyomában voltam Nortonnak. Amikor Franklinékkel megismerkedett, mindjárt veszélyt szimatoltam. Nyilván megérti, hogy még Nortonnak is kellett valami kiinduló pont, amiben belekapaszkodhat. Kifejleszteni csak olyasmit lehet, aminek az alapja már megvan. Meggyőződésem, hogy Otellóban élt, a talán nem is alaptalan gyanú, Desdemona szerelme csupán a szenvedélyes fiatal lány ingatag hősimádata a dicső harcos iránt, és nem az asszony szilárd szerelme Otelló a férfi iránt. Otelló talán arra is rájött, hogy Cassio Desdemona igazi partnere, s hogy ezt az asszony is felismeri nem sokára. Franklinék pompás lehetőséget nyújtottak Nortonnak. Remélem, most már tudja Hastings, minden értelmes ember fölfedezte volna már a kezdet-kezdetén, hogy Franklin szerelmes Juditba, és Judit is ő bele. Franklin örökös nyersesége a tény, hogy sohasem nézett a maga lányára, s az, hogy Judit eltűrt tőle mindenfajta otrombaságot, nyíltan mutatta, hogy fülig szerelmesek egymásba. De Franklin nagyon szilárd jellem és roppant becsületes ember. Brutálisan érzéketlen dolgokat képes olykor mondani, de igen határozott erkölcsi normái vannak. Az ő becsületkódexében a férfi halálig kitart, választott felesége mellett. Judit, és ezt gondolhatta volna, ha nem is vette észre, forrón és reménytelenül szerette Franklint. Azt hitte, hogy maga rájött erre, amikor ott találta a rózsakertben. Innen a dühött kitörések, Judit és a hozzá hasonló emberek képtelenek elviselni a sajnálatot, az együttérzést. Olyan ez nekik, mintha a nyílt sebükhöz érnének. Azután rájött, hogy maga Allertont véli a csábítónak, meghagyta ebben a hitében, hogy így védje magát az otromba sajnálkozástól, a seb feltépésétől. Sőt, vigasztalanságában még flörtöt is kezdett Allertonnal, de épp eléggé ismerte a fajtáját. A férfi elszórakoztatta, lekötötte a figyelmét, de Judith sohasem viseltetett iránta komolyabb érzelmekkel. Norton persze pontosan tudta, merről fúj a szél. A Franklin háromszögben lehetőségeket látott. Azt hiszem, eleinte Franklinnel akart kísérletezni, de benne emberére talált. Franklin az a típus, aki tökéletesen immunis a Norton-féle ármánykodásra. Világos az észjárása, pontosan ismeri önnön érzéseit, és érzéketlen bármiféle külső hatásra. Aztán még életének nagy szenvedélye a munkája, úgy elmerül benne, hogy szinte sebezhetetlenné válik. Judittal már több szerencséje volt Nortonnak, roppant ügyesen játszogatott a haszontalan életek elméletével. Juditnál persze hitkérdése volt a dolog, s hogy titkos vágyai összhangban vannak vele, azt észre sem vette. De Norton tudta jól, hogy ez csak az ő pozícióját erősítheti. Roppant agyafúrtan kezdett hozzá. Úgy tett, mintha az ellenkező álláspontot képviselné, szelíden, gúnyolódva bizonygatta, hogy Judith sohasem lenne képes ilyen fontos lépésre szánni magát. A fiatalok mindig ezt mondják, de sohasem teszik meg. Milyen óriási trükk, és mégis hányszor beválik. Hastings, a fiatalok borzasztóan sebezhetők, szinte észre sem veszik, és már el is szánták magukat, hogy bebizonyítják. És ha Barbara haszontalan élete megszűnik, Franklin és Judith számára szabad az út. Persze erről nem esett szó, erre nem volt szabad célozgatni. Úgy kellett tenni, mintha a dolognak egyáltalán nem lenne személyes oldala, Isten ments, hiszen ha Judith ráeszmél erre, nyomban vad ellenállást tanúsít. De akiben úgy lobog a gyilkolási vágy, mint Nortonba, annak nem elég egy vasat tartani a tűzben, és a gyönyört nyújtó lehetőségeknek nem volt se szeri, se száma. Például Luttrellék. Emlékezzék csak vissza Hastings. Az a bridge party az első este. Norton megjegyzései a játék végén, s a maga félelme, hogy Luttrell ezredes meghalhatja. Hát persze, Nortonnak ez volt a szándéka. Sohasem halasztotta el a lehetőséget, hogy szóba hozza, jó mélyen bevésse, és végül sikerült. Szinte az óra előtt történt Hastings, s maga mégsem vette észre. Az alapok már ki voltak ásva. Az ezredes egyre jobban tudatára ébredt, milyen keresztet hordoz, milyen nyomorult figurának fest a többiek szemében, s a haragja nőttön nőtt. Emlékezzék csak vissza pontosan, mi történt. Norton kijelenti, hogy szomjas. Tudta vajon, hogy Mrs. Luttrell benn van a házban, és hamarosan színre fog lépni? Az ezredesben megszólal a Gavallér házigazda, ő már csak ilyen, itallal kínálja barátait a cég számlájára. Bemegy. Maguk kinnülnek az ablak alatt. Jön a felesége, és az elkerülhetetlen jelenet, melynek tudja jól, maguk fültanúi. Egy jó tréfával el lehetett volna ütni az egészet, Boyd Carrington képes lett volna rá. Van benne bizonyos nagyvilági modor, tud tapintatosan viselkedni, de máskülönben életemben nem találkoztam még ilyen nagy mellényű, unalmas alakkal. Pontosan az a típus, akit maga annyira csodál. Meg aztán maga is tudott volna segíteni. De Nortonból ömlik a szó ellenállhatatlanul, a tapintat már az égre kiállt. És még jobban elmérgesíti a dolgot. Bridge-ről motyog, újabb megaláztatás emlékei, és látszólag minden cél nélkül vadász szerencsétlenségekről. Annak a vén fafejű szamár Boyd Carringtonnak több se kell, rögtön előhozakodik az ír tisztiszolga történetével, aki lepuffantotta a bátyját. Ezt a történetet Hastings Norton mesélte el Boyd Carringtonnak tudva, hogy a vén szamár rögtön kitálalja, ha alkalom kínálkozik. A végső lökést sohasem Norton adta, mint láthatja. Mondj ő. Minden készen áll. Tetőzés, végszó. Az ezredest megsértették házigazdai mi voltában, megszégyenítették férfi társai előtt, és gyötri a tudat, hogy ők is látják, nem mer ellenállni, behódol gyáván, és akkor jön a mentő ötlet. A madarászpuska, baleset, egy ember lelőtte a bátyját, Hirtelen felbukkan a felesége feje, semmi vész, baleset, majd én megmutatom nekik, megmutatom neki. Az ördög vigyel, bárcsak meghalna, meg is fog halni. Nem ölte meg Hastings. Én azt hiszem, azért hibázta el, mert el akarta hibázni. És aztán megtört a gonosz varázslat. Újra a felesége volt az asszony, akit mindennek ellenére szeretett. Norton egyik kísérlete tehát kudarcot vallott. De jött a következő. Tudja-e Hastings, hogy maga volt a következő? Gondoljon csak vissza, elevenítse fel a történeteket. Bizony maga, jóságos, becsületes Hastings barátom, minden gyenge pontját kitapogatta, igen, a becsületes és lelkiismeretes vonásaival együtt. Allerton az a férfi típus, akit maga ösztönösen megvet, de akitől tart is. Az a típus, akiről az a véleménye, hogy ki kéne írtani. Ráadásul, amit hallott meg gondolt róla, az mind igaz is. Norton elmond egy történetet, igaz történet, már ami a tényeket illeti. Noha a szóban forgó lány idegbeteg volt. A maga konvencionális, ódivatú ösztönei nyomban ráharapnak. Itt a gazember, a csábító, aki romlásba dönti, majd öngyilkosságba kergeti a lányokat. Norton hatására Boyd Carrington is elkezdi piszkálni magát. Kénytelen beszélni Judittal. Judit, mint sejteni lehetett, kereken kijelenti, hogy azt csinál az életével, amit akar, és maga már is a legrosszabbra gondol. Vegyük sorra Norton állásait. A maga szeretete a gyermeke iránt. Ódivatú, roppant erős felelősségérzete a gyerekeiért. A természetéből eredő én tudat, tennem kell valamit, minden rajtam áll. Tehetetlenség érzete felesége bölcs tanácsai nélkül, a hűsége, nem lehetek méltatlan hozzá. Majd a dolgok aljasabbik oldala, a hiúsága, hogy amíg mellettem dolgozott, elsajátította a mesterség minden fortéját. És végül a titkos érzés, mely minden lányos apában megvan, ostoba féltékenység ellenszenve az iránt a férfi iránt, aki el akarja venni tőle. És Norton virtuóz módon játszott ezeken az érzéseken Hastings. Maga pedig pontosan úgy reagált, ahogy várta. Túlságosan is a nyilvánvaló értékük szerint ítéli meg a dolgokat. Mindig ilyen volt. Magától értetődőnek tartotta, hogy Allerton Judittal beszélgetett a nyári lakban, pedig nem is látta, nem is hallotta a hangját. S bármilyen hihetetlen, még másnap reggel is azt hitte, hogy Judit volt ott. Repesett az örömtől, hogy Judit meggondolta magát. Pedig ha veszi a fáradtságot és megvizsgálja a tényeket, hamar rájön, hogy Juditnak esze ágában sem volt Londonba menni aznap. És elmulasztott levonni még egy fontos következtetést. Valaki igenis el akart menni, és örjöngött, hogy nem teheti meg. Craven nővér. Allerton nem az az ember, aki egyszerre csak egy nő után lohol. Craven nővérrel sokkal jobban állt az ügye, mint Judittal, akivel csak ártatlan flörtbe kezdhetett. Nem, ez megint a tipikus Norton-féle rendezés. Látta, hogy Allerton és Judit csókolózik. Norton visszarángatja a sarok mögé. Nyilván tudja, hogy Allerton a nyári lakban adott találkát Craven nővérnek. Húzakodik egy kicsit, aztán elengedi, de nem tágít maga mellől. Allerton mondata csodálatosan egybevág Norton terveivel, gyorsan visszacibálja hát, mielőtt még felfedezné, hogy Judit nincs is ott. Igen, a virtuóz. Maga reagál, minden mozdulatra azonnal reagál, elszánta magát, végre fogja hajtani a gyilkosságot. Szerencsére Hastings volt egy barátja, akinek még megvolt a sütnivalója, és nem csak a sütnivalója. Mondtam az elején, azért nem döbbent rá az igazságra, mert túlságosan egyenes a jelleme. Mindent elhisz, amit mondanak, elhitte azt is, amit én mondtam. Pedig könnyen rájöhetett volna az igazságra. Elküldtem George-ot. Miért? Felfogadtam egy sokkal tapasztalatlanabb, sokkal ostobább embert. Miért? Nem volt állandó kezelőorvosom, nekem, aki mindig úgy rettegtem a betegségtől, hallani se akartam orvosról. Miért? Érti már, miért volt magára szükségem Steelesben? Kellett valaki, aki szó nélkül elhiszi, amit mondok. Elhitte, hogy Egyiptomban tovább romlott az állapotom. Hát nem romlott. Sokkal egészségesebben tértem haza. Ha veszi magának a fáradtságot, könnyen rájöhetett volna, de nem, maga hitt. George-ot azért küldtem el, mert ő rájött volna, hogy nem bénultam meg. Nem hitte volna el a dolgot. George nagyon értelmes, józan ember, rájött volna, hogy színlelek. Érti már, Hastings? Megjátszottam a tehetetlent. Becsaptam Curtist, pedig egyáltalában nem voltam tehetetlen. Járni is tudtam. Egy kicsit bicegve. Aznap este hallottam, hogy feljön. Hallottam, hogy megállt, tétovázik, aztán bemegy Allerton szobájába. Rögtön gyanút fogtam. Ismertem már az észjárását. Egy percig se haboztam, egyedül voltam. Curtis lement vacsorázni. Kiosontam a szobából, aztán végig a folyosón. Hallottam, hogy Allerton fürdőszobájában tesz-vesz. És akkor azt tettem, amit maga annyira megvett barátom. Letérdeltem és bepislogtam a kulcsjukon. Át lehetett rajta látni, hál' Istennek, mert a fürdőszobák ajtaján retesz van belülről, kulcs pedig nincs a zárban. Láttam, mit csinál az altatóval, rögtön tudtam, mi a szándéka. Így hát cselekedtem, barátom. Visszamentem a szobámba, megtettem az előkészületeket, amikor Curtis feljött, átküldtem magáért. Jött is, ásítozva, fejfájásra panaszkodva. Tüsténkedni kezdtem, mindenféle gyógyszert ajánlottam. A békesség kedvéért elfogadott egy csésze csokoládét. Lehajtotta gyorsan, hogy minél előbb szabaduljon. De barátom, én is tartok altatót a háznál. Egy szóval elaludt. Aludt másnap reggelig, és amikor felébredt, újra a régi Hastings volt, és elszörnyedt a gondolatra, hogy mit tervezett. Most már biztonságban volt. Ilyesmibe az ember nem fog bele kétszer, ha már megjött az esze. De számomra ez döntötte el a kérdést, Hastings. Az, amit másokról esetleg nem tudhattam, magára semmiképpen sem állt. Maga nem gyilkos, Hastings. De fölakaszthatták volna gyilkosságért, melyet más követett el, aki a törvény előtt ártatlan. Magát, drága, becsületes, tiszteletre méltó Hastingsem, magát, aki olyan jó, olyan lelkiismeretes, olyan ártatlan. Igen, cselekednem kellett. Tudtam, hogy kevés az időm, és örültem neki, mert Hastings, a gyilkosságban a legrosszabb az a hatás, amit a gyilkosból vált ki. Még én, Hercule Poirot is könnyen elhitethettem volna magammal, hogy Isten lesújtó keze vagyok, ki halált oszt mindenkinek. De hál' Istennek erre már nem lesz időm, közelít a vég. Csak attól féltem, hogy Norton sikert arat valakinél, aki kimondhatatlanul kedves mindkettőnk szívének, a lányáról beszélek. És most elérkeztünk Barbara Franklin halálához. Nem tudom, mi a véleménye a dologról, Hastings, de nem hiszem, hogy gyanítaná az igazságot. Ugyanis Hastings, Barbara Franklint maga ölte meg. De igen, maga volt. A szerelmi háromszög, tudja, voltak éppen négyszög volt, és azt nem vettem kellőleg számításba. Így aztán Norton ez irányú taktikája rejtve maradt előttünk, de kétségtelen, hogy megtette a lépéseket. Gondolkodott-e rajta valaha is Hastings, hogy miért jött Mrs. Franklin olyan szívesen Stilesbe? Hiszen ha jól megnézzük, ez a vidék egyáltalán nem neki való, szereti a kényelmet, a jó ételeket, és legfőképpen a társasági kapcsolatokat. Stiles nem valami vidám hely, nem jól vezetik, a környék is unalmas. Mégis elsősorban Mrs. Franklin ragaszkodott hozzá, hogy itt töltsék a nyarat. Igen, a negyedik szög Boyd Carrington. Mrs. Franklin csalódott asszony volt. Ebben gyökerezett az idegbaja. Társasági sikerekre, vagyonra vágyott. Azért ment hozzá Franklinhez, mert azt hitte, ragyogó pályát fut be. Úgy is lett, csak hogy ő nem így képzelte. Franklin neve nem szerepelt az újságokban, nem nyitott előkelő rendelőt a Harley Street-en. Csupán fél tucat szakmabeli ismeri a nevét, tudományos folyóiratokban teszi közzé a tanulmányait. A nagyvilág sohasem fog hallani róla, és pénzt sem keres sokat. Aztán felbukkant Boyd Carrington, most jött meg keletről.